17. Lucas két napot töltött Wichitában, López nyomában járt és hallgatta az FBI szalagokat. Minél tovább hallgatta, annál inkább meggyőződött róla, hogy López kicsiben kereskedik a droggal, és a virágüzlet csak kiegészítés, amivel némi mellékkeresetre tesz szert. A mellékkereset pedig egyenesen az ő zsebébe folyik be. Egy Nancy Holmes nevű asszony látta el szó szerint az összes munkát, mint alkalmazott. Kora reggel beszállította a frissen vágott virágot, és késő estig a számítógép legfrissebb adatai fölé görnyedt. López a nap kellős közepén álmosan beköszönt, majd ugyanolyan álmosan távozott. A gyagyások képtelenek voltak eldönteni, vajon Holmes benne van-e a játékban, vagy nincs. Soha nem vett át drogszállítmányt. López azt javasolta, hogy rá tekintsenek úgy, mint gyilkosra. Meg is tették, de aztán sebesen arra a következtetésre jutottak, hogy mégsem ő az. A hazautazása előtti este Lucas, Malone és Mallard visszament a ringbe. A nő, akivel táncolt, vagyis a tulaj nem dolgozott, világosították fel. Évente néhányszor üzleti útra megy, most is ez történt. Pedig kár, mert tetszett neki, közölte vele a pincérnő, és mozgékony szemöldöke úgy vibrált, mint a szemafor. Menő tragédia, jegyezte meg Malone, amikor a pincérnő távozott a rendeléseikkel. A Devonport újabb összetört szívet hagyott a poros nyugati kisvárosban. Rinker az ikervárosokba érkezett. Carmel a szállodában találkozott vele, és Rinker utasításának megfelelően három emelettel feljebb ment a lifttel, aztán a lépcsőn ment le a megfelelő emeletre. Rinker fekete parókában nyitott ajtót. Hogy nézek ki? Mint egy mexikói? Kérdezte, miközben bezárta az ajtót. Túl sápadt, mondta Carmel. Olasznak inkább elmenne. Akkor visszatérek a vörös parókához, válaszolt Rinker. Carmel Devonportra gondolt. A nyomában vannak. Engem pedig valamiért nem hagynak békén. Arra gondoltam, hogy a kocsiját követhették, de nem valószínű. Ez pedig azt jelenti, hogy két ízben is szerencséjük kellett, hogy legyen. Egyszer, amikor bejutottak a Tennexhez, másodszor, amikor megtudták a rendszámot. Ezt pedig kétlem. Azon tűnődtem, vajon nem sikerült-e kapcsolatba lépniük a St. Louis-i barátaival. Nem szorongathattak meg valakit? St. Louis-ben csak egy valaki tudja pontosan ki vagyok és mivel foglalkozom, és talán ketten gyanakszanak, egy bár tulajdonos testvérpár. De ők nem tudnak magáról. Az az egy fickó, na ő, tudja a maga nevét, akit Rollo megkeresett. A rendőrségi kapcsolatom szerint egy másik, Cheryl nevű nyomozó, múlt héten pár napra St. Louis-ba utazott, és azt beszélik, elbeszélgetett a St. Louis-i szervezet alvilág tagjaival, mesélte Carmel. Hát, nem tudom miért, paktán a levelük az emberem, tűnődött Rinker. Nagyrészt nekem köszönheti a hatalmát. Ő az, aki hisz a sors kezében. Az a fickó, aki magát beszervezte. Ha én lebukok, ő is velem bukik. Carmel tette egy gyors kört a szállodai szobában, megnézte magát a tükörben, visszafordult és közölte. Szeretnék magának elmondani valamit, amire az ügyvédi gyakorlat tanított. Mindenki megvehető. Kivétel nélkül mindenki. Hallott már az új szövetségi börtönről a Szikláshegységben? Nem. Fél akkora cementcellák vannak benne, mint ez a szállodai szoba. Az ágy betonból van, a mosdó rozsdamentes acél, a tévét beton alapba rögzítették. Nincs kilincs, csak acél ajtó és törhetetlen üvegablak, amelyen át az ég egy apró szeletkéje látható, még a napot sem lehet látni. A sarokban fekete-fehér tévé, ez minden. A fogoly a napi 22-24 óráját a cellában tölti, közben minden pillanatban figyelik. Volt néhány ügyfelem, aki megpróbált itt öngyilkosságot elkövetni, de egyiknek sem sikerült. Volt ugyan egy, aki megtette, amikor a második próbálkozása után kórházba szállították. Úgy próbálta megölni magát, hogy a falhoz állt, és lehajtott fejjel, teljes lendülettel nekirohant a szemközti falnak. Betört a koponyája. Végül a kórházban sikerült megölnie magát. Az volt a harmadik kísérlete. Nem akart visszakerülni a cellába. Érti, mit mondok? Nem vagyok biztos benne, mondta Rinker. Mindezzel azt akarom mondani, hogy a kínzás nagyon is létező és rendjén való az Amerikai Egyesült Államokban, mondta Carmel. Csak éppen nem jár fizikai fájdalommal. A lényege a több éven át tartó elszigeteltség. Elvihették mondjuk ide a maffiás kis barátját, körbevezették, megengedték, hogy beszélgessen néhány bent lakóval, és már be is köpött. De nem ő volt, tiltakozott Rinker. Ha megtette volna, úgy rohantak volna rám, mint a frissen sült süteményre. De nem tették. Isten a tanúm, Davenportnak fogalma sem volt, ki vagyok, és a másik két zsaru sem tudta. Táncoltunk az Isten szerelmére. Nem volt túl jó húzás, mondta Carmel. Meg kellett tudnom, miattam jöttek-e oda. Nem bírtam magammal, mondta Rinker. Az igazat megvalva... Mi az? Mi van, ha arra rendelteted, hogy rám találjon? Megrémít a gondolat. Ezt a fickót nem tudom lerázni, mert eljött az időm. Jézusom, Pam, be kellene vennie pár aspirint, mondta Carmel. Pihenjen le egy kicsit, higgy el nekem, ilyesmi nem létezik. Rinker felsóhajtott és leejtette a vállát. Már is jobban érezte magát. Most már ismét magabiztos volt. Minden rendben. Még mindig az a nagy kérdés, mit csináljunk, mondta Carmel. Davenport tud valamit. Mit tudhatott meg a Tennexről, ami elvezethette Wichitába? És miért nem száll le rólam? Nem tudom, hogy juthatott el Wichitába. Megszállottan ügyelek rá, hogy ne hagyjak nyomokat. És a mafiózó barátja? Még ha nem is köpte be konkrétan, talán valamilyen módon mégiscsak elvezethette őket Wichitába. Rinker ezen eltűnődött. Soha nem telefonált oda. Mindig személyesen hozta el az üzeneteket, viszont folyamatosan a telefonján lóg. Ha sikerült az ő hívásaihoz hozzájutniuk, és kiválogatták az onnan történt hívásait, nem tudom. Elég nyomvat érvnek hangzik, hiszen állandóan úton van. Miért éppen Wichitán akadt volna meg a szemük? Többféle módszerrel dolgoznak, statisztikákat készítenek például, mondta Carmel. Fogadok, hogy az egyik statisztikai módszerük során akadt fönn a hálón Wichita, különösen, ha igaz, hogy Davenport nem tudta ki maga. Biztos vagyok benne. Minden lehetőséget többször számba vettek, végül Carmel kijelentette. Tudja, egyre inkább szorul a hurok. A Davenport kibányászott valamilyen összefüggő információ láncot, az elvezetheti magához vagy hozzám, de zsákutcába is juthat. Nem könnyű összeilleszteni a mozaik kockákat. Azt mondom, kb. Ugyanannyi az esélyünk, ha tétlenül ülünk, vagy ha tovább lépünk. Milyen lépésekre gondol? Az egyik lehetőség, hogy beszélünk a gyerekkel és az anyjával. Így megtudhatjuk, mit mondtak a zsaruknak. Más megvilágításba helyezheti a dolgokat. És a csapda? Nem innen. Egyetlen rendőr sem tenne ki ilyesminek egy gyereket, amikor hivatásos bérgyilkosról van szó, mondta Carmel. Ha valaki megtenné, az Davenport lenne, de még róla sem feltételezek ilyesmit. És ha beszéltünk velük, megöljük őket? A kislányt meg a mamáját? Carmel vállat vont. Csak ha szükséges. Más megoldást kell találnunk. Nem vagyok hajlandó meggyilkolni egy gyereket. Már végig gondoltam, mondta Rinker. Mióta személyesen is találkozgattak, most először fordult elő, hogy Carmel fenyegető élt fedezett fel a hangjában. Ugyanazt a hangsúlyt, amit a telefonbeszélgetésük alkalmával hallott, amikor felmerültek az első nehézségek. Jól van, de ha komolyan gondolja azt a sors kezem aszlagot, akkor mi a probléma? Isten újja, ide vagy oda, egyszerűen nem vagyok hajlandó gyereket gyilkolni, válaszolta Rinker. Akkor megtaláljuk a módját, hogy ne kelljen megölni őket, erősködött Carmel. Csak ha nagyon muszáj. Azt a Marker nevű nőt sem nyiffantotta ki Washingtonban, biztos ki tudunk találni valamit. Azt mondta, a gyerek csak az egyik lehetőség. Mi a másik? Olyasmit teszünk, ami lehetetlenné teszi, hogy vádat emeljenek ellenünk, még ha rájön neki is, hogy mi voltunk, mondta Carmel. És ezt hogyan gondolja? Kérdezte Rinker. Megállás nélkül ezen töröm a fejem, amióta csak felhívott, kezdte Carmel. B-tervnek neveztem el. Jó ideig a B-tervet magyarázta, Rinker nem tudta eldönteni, megrettenjen vagy csodálkozzon inkább. Lukasz késő délután ért vissza Minneapolisba, leadta a BMW-t a Porsche kereskedőnél, megkönnyebbült sóhajjal süppett a sajátjába, és a belváros felé vette az útját. Előre szólt Sherrillnek és Blacknek, hogy várhatóan mikor érkezik, így a gyilkossági csoport irodájában várták. Tudsz valami jó hírrel szolgálni? Kérdezte Sherrill. Lukasz lemondóan rázta a fejét. Nem a mi emberünk, csak egy piti drogkereskedő. És ők még mindig azt hiszik, hogy ő tette? Mallard szerint sanszos. De van egy éles eszű kisegítője, Malone, aki kész visszautazni Washingtonba és újra kezdeni az egészet, mesélte Lucas. A francba, káromkodott Black. Hallottál az Orwell-vészről? Lucas megrázta a fejét. Miféle Orwell-vészről? Tegnap este a csúcsforgalom kellős közepén puskával belelőttek egy autóba. Kitört a szélvédője, de senki sem sérült meg. A lövöldözőt nem találták meg, és véletlen balesetre gyanakodtunk. De ma délután, alig hogy megkezdődött a csúcsforgalom, három után pár perccel a fickó visszatért. Két autóra is rálőtt, egy asszony megsérült a nyakán, még most is a műtőben van. Néhány fickó, akik a kocsija mögött haladtak, újságpapír galacsint szorítottak a nyakán keletkezett lyukra, valószínűleg ez mentette meg az életét. De a médiák, a rádióadókat és a csúcsforgalmi riportereket beleértve vérszemet kaptak, hisz az ő hallgatóikra lődöznek. Van valaki a helyszínen? Hát tudod, Sloan a Homong eseten dolgozik, Svensson meg még mindig a Parker ügy tetteseit hajkurásza. Úgyhogy azt beszélik, minket állítanak le az állengyilkosságról. Azt mondják, csak pár napról van szó, de tudod, hogy van ez. Beszélek Rosemary-vel, ígérte Lucas, de az a kérdés, mi van még hátra? Mi az, amit eddig még nem tettünk meg? Tanástalanul néztek egymásra, végül Cheryl vállat vont. Arra vártunk, hogy te majd megmondod. Mit csináltok ma este? Kérdezte Lucas. Semmit, válaszolt Cheryl. Akkor menjünk, nézzük meg, Carmel készül-e valahová, ajánlotta Lucas. Ahhoz nem elég két ember, hogy a nyomában maradjunk, mondta Black. Márpedig senki nem fog velünk jönni, tekintettel az Orwell-vészre. Akkor nem folyamatosan leszünk a sarkában. Valaki majd arra felé ögyeleg, hát ha így is szerencsénk lesz. Ó, Jézusom, kiáltott Feserű. Én megteszem, de az az érzésem tök fölösleges. Rinker magával vitte a parókát, sűrű texasi hajzóhataggal akart bevonulni. Egyébként farmert, tornacipőt, háztartási gumikesztyűt, fekete sportjackit, alatta két pisztolyt, egy zsebkendőt és szorosan összetekert nejlonharisnyát viselt a feje bubján. Carmel testhez álló flitterekkel díszített vérvörös ruhában és hozzáillő vörös cipőben volt, szájrúzsa szintén harmonizált az öltözékével. Hogy nézek ki? Kérdezte. Fantasztikusan, mondta Rinker hangjában őszinte csodálattal. Istenem, ha én is ilyen lehetnék. Maga gyönyörű, viszonozta a bókot Carmel. Á, nem vagyok az, mondta Rinker. Csinos vagyok. A kinézetem alapján a Playboy egyetemi külön kiadásában szerepelhetnék, mint mondjuk a Duke Egyetem szépe. Miss Perky Nipples. Olyan egy ilyen Miss Perky Nipples 22 mm-es Woodsman's revolvert hord magánál? Hogy mondják helyesen, Woodsman's vagy Woodsman? Valószínűleg nem pisztollyal járkál. Nem tudom a helyes írását, de kettő is van nálam, és mindkettőt 14 évvel ezelőtt lopták el a montanai Butte egyik fegyverüzletéből. Azóta nem használták őket, úgyhogy nyugodt vagyok. Carmel bólintott. Maga aztán tényleg hidegvérű. Utolsó pillantást vetett saját magára a földig érő tükörben, aztán sarkon fordult. Ma este hazahozom a fiút, és egetverő szeretkezést csapunk. Zabolátlan leszek. Jó szerencsét, mondta Rinker. Bárcsak én is belegabajodhatnék valakibe. Már jó ideje. Nehéz Wichitában összejönni valakivel? Kérdezte Carmel, és a fülébe rakta a fülbevalóját. Nekem nehéz, mondta Rinker. Ha az ember lánya bártulajdonos, soha nem említettem még magának, vajon miféle fickókat vonzok én? Azonnal válaszolt is a saját kérdésére. A legtöbbjük egy üveg viszkit tart a nadrágjában. Milyen kár, hogy nem jöhet össze Devenporttal, viccelődött Carmel. Pedig el tudnám képzelni, vallotta Berinker. Jó szórakozás lenne a maga faragatlan módján. Nem csak faragatlan, komisz is, mondta Carmel. Azt észrevettem, mondta Rinker. Éreztem rajta. Kicsit eltűnődött. De azért odafigyel az emberre. Kezdeményez. Megérint. Nem taperol persze, csak hát nem is tudom. Mindenütt jelen van. Hát, ha itt látja, nekünk befellegzett, mondta Carmel. Amikor Wichitában láttam, az más volt, mondta Rinker. Gondoltam rá, hogy egy kicsit ráhajtok, de túlzás lett volna. Minden esetre nem hinném, hogy látom még ebben az életben. Felvette az első pisztolyt, egy golyót csúsztatott a tölténytárba, kibiztosította a fegyvert, és a Jackie alatti övbe csúsztatta. Kármerre nézett. Készen áll?